Mint ahogy elhangzott, már lehet jelentkezni a Mátyás Corvinus Kollégium nagyszabású nemzetközi konferenciájára, a Budapest Summitra, amelynek központi kérdése, milyen értékek mentén neveljük gyermekeinket. Aki itt van velem, az Éger Csaba, pszichológus kutató, az MCC munkatársa. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm önt is, és a hallgatókat is sok szeretettel.
Milyen lenyomatot hagyhat a kisgyermekkori, kamaszkori nevelés a gyermekeinkben? Mennyire meghatározó?
Fejlődés lélektani szempontból azt mondhatjuk, hogy az egész életünk folyamán a legmeghatározóbb lesz az, hogy mindenek előtt a kora gyermekkori, aztán később, ahogy ön is említette, a kamaszkori időszakban milyen iránymutatások mentén alakul a személyiségünk. Módunkban áll egy koherens, kerek, egész személyiségé fejlődni, hogy felnőttként aztán a világot valamilyen módon átlássuk, ahhoz kapcsolódásunk legyen, el tudjunk igazodni benne, vagy ennek hiányában felnőtt korban aztán nagyon sok energiát kell arra fordítanunk, hogy egyáltalán megtaláljuk magunkat, rájöjjünk arra, hogy mit is szeretnénk kezdeni az életünkkel. Ebben mindenképpen meghatározó az, hogy mit hozunk otthonról, illetve nyilván az otthon alatt nem kizárólag a családot értem, hanem a gyerekkorunkban, a legérzékenyebb időszakban milyen impulzusokat kapunk, akár intézményi környezetben legyen szó, már bölcsödéről, óvodáról, iskoláról, olyan kis közösségekről, ahova az intézményi ellátáson kívül eljutunk, esetleg egy sportközösség, egy bármilyen egyéb közös érdeken alapuló közösség.
Mekkora szerepet játszhatnak a leendő ideológia vagy a leendő emberke kifejlődésének szempontjából az oktatási intézmények, a pedagógusok?
Mi pszichológusok szeretjük azt mondani, akik kliensekkel dolgozunk, hogy a különböző kliensekkel történő munkában legyen szó, akár támogató, akár terápiás munkáról, hogy ebben a munkában elsősorban a kapcsolat gyógyít. Ezzel azt is mondjuk, hogy értelemszerűen a módszer, amivel dolgozunk, meghatározó és platformot fog teremteni arra, hogy segíteni tudjunk annak, aki tőlünk segítséget kér, de ennél előrébb való módon meg fog jelenni az, hogy a kettőnk közötti kapcsolat, a szakember és a segítettje közötti kapcsolat hogyan alakul. Azért indítom innen, mert a pedagógus esetén is ebben én komoly párhuzamot érzek. Azt gondolom, hogy egyfelől természetesen egy iskolában meghatározó az, és különösen minél alacsonyabb évfolyamoknál vagyunk, tehát általános iskola alsó tagozatban mindenképpen, meghatározó természetesen az, hogy mi a tananyag, hogy mi lesz a házi feladat, az hogy van elvégezve, mi a teljesítményem, hogyan honorálják azt, és ehhez hasonló mérhető, objektivizálható szempontok. Azonban ennél kevésbé megfogható, mégis inkább jelenlevő szempont lesz az, hogy milyen kapcsolatban hogyan állok én azzal a személlyel, aki nekem segít érteni a világot. Ugyanis fontos látnunk, hogy a nevelésnek és az oktatásnak a végső célja az az, hogy te, aki most még nem érted, hogy mi zajlik körülötted, tudd érteni, legyen egy rálátásod, tudj ebben a nagy labirintusban, amit minket körülvesz, legyen szó emberi kapcsolatokról, információkról, tudásról, ebben valahogy tudjál eligazodni. És ehhez az eligazodáshoz el sok minden kell, egyfelől természetesen tárgyi tudás is, hogy tudjam, hogy a piros lámpánál meg kell állni, mert akkor nem fog elütni az autó. De ezen kívül azért kell egyfajta belső alakulás is, kell motiváció, és ezeket inkább szerzem meg a kapcsolaton és a velem kapcsolatban álló személynek a mintaadásán keresztül. Láthatjuk azt, hogy egy olyan pedagógus, aki, hogyha ilyen sztereotíp szót szeretnék használni egy tanítónénire, az a tyúkanyó jelleg, aki nagyon odaforduló, nagyon bensőséges, igyekszik a diákoknak a szükségleteit megtapasztalni, megérezni, ő sokkal inkább fogja tudni a diákjait hosszú távon arra motiválni, hogy megtapasztalják az önértéküket, a saját képességeiknek a pozitív oldalát, nem a hiányát, és ementén hosszú távon a saját életükkel elégedettebbek legyenek. Erre ugye a tudományos pszichológia számos kutatással válaszol is, hogy valóban ezek a kapcsolatok nagyon meghatározóak, ugyanis ezek fogják végeredményben majd formálni és alakítani a világhoz való hozzáállásunkat.
Milyen érdekes, amit mond. Ezek szerint a pedagógus személyisége sokkal jobban befolyásolja majd a majdani én kialakulását, mint az a tényanyag vagy tárgyi tudás, amit átad?
Azt gondolom, hogy itt a kettő együtt hatásáról van szó. Nehéz, először is életkor függő, hogy hogyan változnak az arányok. Minél fiatalabb a gyerek, említettem az imént alsó tagozatot például, tehát ez a tényleg ez a gyerekkornak a klasszikus időszak, ami megelőzi a kamaszkort. Itt azt tudom mondani, igen, hogy előtérben van az, hogy a személy milyen példát ad nekem, milyen mintát ad nekem, milyen kapcsolat mentén találkozik ő velem, hogyan tudok én ő vele találkozni, ugyanis azt is tudjuk a tudományos kutatások felismeréseiből, hogy a sikeres tanulásnak az egyik előfeltétele, vagy az egyik meghatározó ilyen predesztináló faktora az érzelmeknek a megléte vagy nem megléte. Hogyha úgy tudunk tanulni, hogy az érzelmek kapcsolódnak, akkor könnyebben, gyorsabban, hosszabb távon memorizálható módon fogjuk elsajátítani a tananyagot. Na most ez egy általános iskolás gyereknél értelemszerűen azon fog múlni, meg aztán később is, csak ott alacsonyabb mértékben, vagy alakuló egyensúlya, hogy amikor bemegyek az iskolába, akkor én azzal az érzéssel megyek oda be, hogy engem ott egy kedves, rám figyelő, engem látó közösség fogad, és nyilván a közösséget pedig a közösség vezetője, az osztályfőnök vagy az aktuális tanító fogja majd leginkább tudni befolyásolni, és akkor délután is, amikor le kell ülnöm és az iskolával kell foglalkoznom, legyen szó bármilyen tananyagról, aktivizálódni fog, hogy hú, ez alapvetően valami jó. Fordított esetben éppen fordítva lesz, hogyha gyomorgörcsel kell reggel mennem iskolába, mert nem olyan a közeg, nem olyan a hangulat, nem olyan a kapcsolat, akkor valószínűleg délután is az lesz bennem, hogy bármivel foglalkoznék, csak ezzel ne. Itt szoktuk ugye összekeverni szülőként sokszor a lustasággal, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a gyereknek a tanulástól való, mondjuk úgy, hogy távolmaradása, az lustaságból fakad. Könnyen lehet, hogy egészen más van a hátterében. Aztán az idő előre haladtával természetesen ez az arány ez fordulni fog, vagy legalábbis ki fog egyensúlyozódni. Gondolhatunk itt akár a kamaszkorra, a kamaszkor ugye annak az ideje, amikor a gyerekből felnőtt válik. És hát ez olyan belső változásokkal jár együtt, hogy egyre inkább szeretnénk a saját döntéseinket meghozni, egyre inkább szeretnénk már magunk kialakítani a saját világunknak a rendjét. Persze úgy akarjuk ezt megtenni, hogy ehhez még azért sok minden hiányzik, erről is szólnak ugye a kamaszkornak a feszültségei, de itt már inkább megjelenhet egy olyan egyensúly, hogy igen, nyilván az elsajátított, megismert tudásanyag is szervesen kapcsolódik az én világképemhez, de továbbra a kapcsolat is. Ugye éppen ezért mondjuk azt, különösen a kamaszkorban, hogy fontos, különösen fontos, hogy az oktató-nevelő legyen szó iskolai tanárról, legyen szó szülőről, következetesen legyen jelen, tudjon határt húzni, tudjon a következetességében azonban szeretőleg is jelen lenni. Tehát itt is azért hangsúlyozzuk ezt olyan sokszor, legyen szó szakirodalomról, előadásról, vagy személyes munkáról, mert éppen azt fedezzük fel ebben, hogy meghatározó lesz ez a személyes kapcsolat és kapcsolódás a kamasz fejlődésére is. Ugyanis segíteni fog neki megint csak abban, hogy mégis akkor én mi mentén tudom az engem körülvevő világot értelmezni. Hogyan tudok eligazodni abban a rengeteg mindenben, ami felém áramlik, legyen szó információról, vágyakról, érzésekről, kapcsolatokról.
Megint eszembe jutott az a régi, már bocsánat idézőjelben mániám, hogy én a pedagógusokat nem azt szerint venném föl a felsőfokú egyetemekre, hogy pedagógust képezzek belőlük, hogy mit tudnak, hanem hogy milyen a személyiségük. Akkor ezek szerint ön nagyjából igazolt engem most ebben a tekintetben, mert egy tényanyagot átadni, azt meg lehet tanulni, a magát a tényanyagot, de a személyiségét, amitől ilyen sok minden függ, amit most ön elmondott, azt nem lehet, az egy adottság, nem?
Tudok önhöz kapcsolódni jó szívvel, anélkül, hogy kritikát akarnék megfogalmazni, akár a felsőoktatási intézmények, az ott tanulók
vagy
oktatók
irányában. Bennem sem ez volt, bocsánat, nem.
Igen, mert hogy arra én nem látok rá, nem az az én szakterületem, de tudok önhöz kapcsolódni abban, hogy valóban a tanító-nevelő személyzetnek korosztálytól bizonyos értelemben akár mondhatjuk úgy, hogy függetlenül, nagyon-nagyon meghatározó, hogy mi a belső megélt motiváció, hogyan van ő ebben jelen. Persze azt is tudjuk az oktatásügy különböző kutatásaiból, felismeréseiből, hogy sok esetben azért a tanárok úgy indulnak a pályájukra, hogy ez a típusú érzékenység, motiváció, felkészültség, odafigyelés, és még sorolhatnám, ez nagyon nagy mértékben jelen van, ezért is választják ezt a pályát, és aztán a pályának a sajátosságai mentén, ami részint nyilván oktatásügyi kérdés, részint személyügyi kérdés, részint a világunknak a valósága, azt látjuk, hogy a tanárok körében magas fokú a kiégés, az egyik legkiégés veszélyeztetettebb szakma. Tehát, hogy ez később múlik aztán el, amikor valahogyan nem tud töltődni a pedagógus, nem tudja azt megtalálni, hogy na, akkor azt a motivációt, amire megérkeztem eredendően, azt mi mentén fogom tudni megtartani. És hogyha erre nincsen módom, ha párhuzamat akarok hozni, ha az autómból hiányzik a visszajelző, hogy mikor fogy el az üzemanyag, akkor az valószínűleg a legrosszabb pillanatban fog megállni, mondjuk egy autópálya kellős közepén, ahonnan aztán igazán nagy költséggel tudom csak majd elvontattatni és újra töltődni, és esetleg utána azt az autót újra használni.
Csaba, kinek a kompetenciája eldönteni, hogy egy országban mit és miért tanítunk a gyermekeinknek jogokról, felelősségről, embertársainkról, nemi szerepekről, egyáltalán kell-e ezekkel foglalkozni, kritikus gondolkodásról?
Azt a kérdést, hogy kinek a kompetenciája egy ország szintjén eldönteni, ezt leginkább jogi aspektusból tudom megközelíteni, mint egyszerű állampolgár, nem mint ehhez különösebben értő, csak ebbe a kérdésbe egy kicsit, mint Pilátus a krédóba. Én azt gondolom természetesen, hogy azért van egy országnak vezetése, hogy ilyen típusú kérdésekben felelősség teljesen körüljárva döntéseket hozzanak. Elvégre elméletben erről szól a demokrácia, hogy nem tudunk mindannyian mindent, meg mindenben is, hanem megbízunk nálunk ahhoz jobban értőket, vagy akikben valamiért megbízunk, hogy hozzanak meg bizonyos döntéseket. De ez így inkább ilyen állampolgári válasz, mint sem szakmai, tehát ezzel, hát igen, ezzel most vagy egyetért valaki, vagy nem, vagy szereti a demokráciát, vagy nem, szóval igen, ez egy kicsit ilyen kérdés. A másik fele, hogy kell-e foglalkoznunk olyan kérdésekkel, amik értékrendiek. Ugye, hogyha egy szóval szeretném összefoglalni, akkor az ön által említettek, legyen szó családról, vagy oktatásügyről, vagy az oktatás tartalmáról, vagy genderről, vagy ehhez hasonló. Ezek legtöbb esetben a vitáspontok ugyanis, mert nem minden vitás az, hogy meg kellett tanulni, hogy egy meg egy az kettő, vagy a szorzótáblát, ebben ugye nem szokott vita lenni. Igen. Ebben egyet szoktunk érteni. A vitáspontokban azért szoktunk vitatkozni, mert azok értékrend mentén rendeződnek. És itt pedig azért válik nehézé a dolog, mert az értékrendiséget nagyon nehéz objektivizálni. Ugye az, hogy én miben hiszek, hát ilyen az Isten hit is. Hát ugye, ha én azt mondom, hogy vasárnap elmegyek a templomba, mert hiszek Istenbe, és így teszek, attól még én nem tudom érvelni, még hogyha keresztényként az is a feladatom, hogy másokat is az örömhírről tájékoztassak, és bevonzak az Isten hitbe, nem tudom ezt érvekkel megtenni. Hiába mondom azt egy hitetlennek, hogy higgyél, mert különben a pokolba kerülsz, vagy valami ehhez hasonlót, vagy higgyél, mert akkor a mennyországba kerülsz, hogy itt nem érvekről van szó az értékrendiséghez kapcsolódóan legtöbbször, hanem sokkal inkább tanúságtételről. Tehát tudok-e én az értékrendek mentén úgy tanúságot tenni, hogy ez felkeltse másnak az érdeklődését, és vonzóvá váljon számára. Ez a válaszomnak az egyik része, hogy ez egy ilyen egészen specifikus kérdéskör, ellenben azt is magában hordja, hogy éppen ezek a témák kívánják a legtöbb párbeszédet. Tehát éppen ezekről érdemes beszélni, mert hogy amentén tudjuk a másiknak az álláspontját megismerni, amentén tudjuk megmutatni, hogy miért hiszek abban, amiben hiszek, amikor értékrendiségről beszélünk. Aztán ide kapcsolódik persze, hogy ha értékrendnél vagyunk, akkor azt feltételezzük, hogy vannak értékek. De hát a mai világnak, és itt most a pszichológiának a szűken értelmezett keretéből egy kicsit kilépek, a mai világnak azért az egyik specifikuma, hogy a mindenki által elfogadott, meg nem változtatható értékeket elveti. Azt mondja, hogy mindenki csináljon, amit akar. Ugye, hogyha az ilyen mainstream, mondjuk úgy, hogy, és a mai világot az költői túlzás, mert igazából mondhatjuk úgy, hogy a nyugati ideológiák, hogyha így szeretnék fogalmazni, azt mondja, hogy mindenki dönts el, hogy neki mi a jó, és akkor majd abból alakul valami, közben pedig azt is mondja, hogy de legyünk egyenlőségben mindannyian. Tehát egyfelől legyünk nagyon individuálisak, másfelől legyünk nagyon közösségiek. És ez egy ellentmondás. Tulajdonképpen egy feloldhatatlan ellentmondás, az én szemüvegemen keresztül vizsgálva egészen biztosan. Éppen ezért, hogyha a nevelés témaköréhez visszatérünk, akkor láthatjuk azt, hogy a pszichológia, hogyha vizsgál mondjuk egy szülőt szakértői pozícióból, hogy a nevelése alkalmas-e, akkor az egyik ilyen alkalmassági kritériumnak a gyümölcse az lesz, hogy akkor alkalmas, hogyha képes a gyerek egészséges fejlődéséhez, testi-lelki fejlődéséhez hozzájárulni, és a egészséges testi-lelki fejlődés eredménye, gyümölcse pedig például egy egészséges önbizalom lesz. Egy egészséges érdekérvényesítő képesség, egy egészséges tájékozódó képesség a világban. Na most ahhoz, hogy ezt az alapvető alkalmasságot én kipipálhassam, hogy én erre képes vagyok, ahhoz képesnek kell lennem arra, hogy a gyerekem számára valamilyen koherens világképet közvetítsek. Valamit, ami egymásba kapcsolódóan működni tud, választ ad a kérdésekre. Akár olyan kérdésekre is, hogy mi az élet értelme. Hosszú távon felnőttként ezt a kérdést érdemes tudnunk megválaszolni. És itt bezárom a kört azzal, tehát, hogyha van egy olyan típusú értékrendiségen alapuló főirány, ami önmagában ellentmondást tartalmaz, hogy mindenki csináljon, amit akar, és ami neki jó, de közben legyünk mindannyian nagyon egyenlőek, meg mindenben ugyanolyanok, és ugyanazok a jogok mindenben, tehát minden legyen így egy, akkor itt azért megbicsaklik a rendszer, mert hogy ez egy olyan ellentmondás lesz, amivel a ma gyerek és későbbi generációnak majd szembesülnie kell, hogy ez a matek így valahogy nem fog kijönni. Tehát, hogy itt nekem döntenem kell, tehát én vagy individuális életet élek, azt csinálom, ami nekem jó és pont, de akkor egyáltalán nem leszek egyenlőségben másokkal, semmilyen szempontból sem, vagy úgy döntök, hogy törekszem arra, hogy tisztelettel legyek a másik iránt, alapvető emberi jogokat látva, tisztelve, elismerve alapvető emberi értékeket, gondolhatok itt akár az életvédelmére, hogy egyet mondjak, hogy azt mondom, hogy ez egy megmásíthatatlan érték, és akkor pedig amellett döntöttem. Tehát itt szülőként feladatunk erről nekünk gondolkodni, oktatóként egyaránt feladatunk nekünk erről gondolkodni. Azt gondolom, hogy minden döntéshozói pozícióban lévőnek feladata erről gondolkodni, hogy végeredményben a gyerekeink olyan nevelést tudjanak kapni, amivel az az alapszükséglet, amiről a nevelés szól, hogy felnőtt korukban tudjanak egészségesen eligazodni a világban, teljesülni tudjon.
Olyan nehéznek tűnik, amikor így beszél róla, de aztán közben lehet, hogy egyébként teljesen egyszerű dolog, hogy akár szülőként, akár pedagógusként a példamutatásainkkal és a hagyományos értékek mentén tényleg úgy neveljük azokat a gyermekeket, hogy értékes emberkék lehessenek, és hogy ezt az ellentmondást, amiről ön beszélt, ezt majd leendő felnőtt korukban valahogy fel tudják oldani, és ehhez kellenek a pontos útmutatások. Én nagyon szépen köszönöm. Jövő héten, február 16-án és 17-én, az nem jövő hét, hanem utána szervezik meg az MCC, a Mátyás Corvinus Kollégium konferenciáját, milyen értékek mentén neveljük a gyermekeinket. Ez a központi kérdés, már lehet regisztrálni, akivel beszélgettem, az Éger Csaba pszichológus kutató, az MCC munkatársa volt. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm, viszont hallásra.
A következő műsorszám 12.